Neked vannak álmaid? Szeretnél fotós, zenész, színész, rendező, író lenni? Mit kell tenned érte? Hogyan érheted el? Milyenek az esélyeid? Mi ezt próbáljuk kideríteni. Álomból valóság. Műsorunkban amatőr művészek kapnak tanácsot profiktól. Ők mernek álmodni. És te? Álomból valóság.
Tóth Barbarával, Németh Dórival,
Kerekes Zsolttal
és Zsilák Szilviával.
Két hetente az Eper műsorán. eper.elte.hu. Van eszed?
Vojcek, ópium, egy elmebetegnő naplója, ismert filmcímek. Mai adásunkban rendezőjükkel, Szász Jánossal, Balázs Béla díjas filmrendezővel beszélgetünk. Hello!
Szevasztok!
Vendégként meginvitáltuk korábbi adásaink lelkes műsorvezetőjét, Tóth Barbarát.
Sziasztok!
A mikrofonnál pedig Zsilák Szilvia,
Németh Dóri
és Kerekes Zsolt.
Nem sokára belekezdünk a beszélgetésbe, de előtte hallgassunk meg egy számot.
Thank you.
Zsolt, a Színház és Filmészeti Főiskola dramaturgia szakát, majd a filmrendezői szakot. És utána hogy indultál tovább?
Utána úgy indultam tovább, hogy volt egy hirtelen felkérés, valahogy úgy alakult, hogy a akkori Objektív Stúdió, mindig Objektív Stúdió, megkérdezett engem meg a Kamondit, aki osztálytársam volt, a Kamondi Zoli, hogy van-e valami filmtervünk, és ott azt mondtam, hogy van. Nem volt egyébként, csak hogy mondtam, hogy van, és akkor mondták, hogy akkor micsoda az a filmterv, és voltak éppen volt valamin gondolkoztam, és akkor ezt ott nagyon, tehát én nagyon jól működöm, hogyha presszúra van rajtam, és ott egyszerűen rögtönöztem egy filmforgatókönyvet és egy filmet, és ezt meg is csináltam. Kár egyébként, mert nem nagyon sikerült, tehát hogy nem mindig jó improvizálni, főleg egy forgatókönyvet. Úgyhogy ezután az volt, hogy nagyon gyorsan elkészítettem az első filmemet.
Barbi, te már jutottál filmkészítéshez?
Hát sajnos még nem. Én így papíron írogatom le az ötleteimet, és nálam meg azon, hogy állandóan jönnek az újabb és újabb történetek, ezeket így leírom, és valamit így már neki is álltam, például novellát készítek belőle most az egyikből, de engem így a szép irodalmi alkotások is érdekelnek, tehát mint regényírás, hogyha esetleg a filmrendezés nem jönne össze, de mindig azon kapom magam, hogy elkezdem beállításokba, meg plánokban gondolkodni így össze-vissza is, és egyszerűen nem tudok elszakadni a filmnek a konkrét valójától. És hát így állok, de jövőre szerintem az ELTE filmstúdiójába oda akarok menni, tényleg már filmet csinálni, ugye hát az otthoni videók azok nem azt jelentik, de hát feltétlen, hogyha meg akarom próbálni a filmrendezőit, akkor muszáj lesz így gyakorolni.
Arra lennénk kíváncsiak, János, mielőtt még nagyon előre szaladnánk, hogy hogyan is jött neked ez az ötlet, hogy te dramaturgiával, rendezéssel szeretnél foglalkozni?
Nekem úgy jött az ötlet, hogy én nagyon korán, már 8. után elkezdtem nyári színházakba dolgozni. Tehát én igazából színházak kezdtem foglalkozni, és nem filmmel. És a Körszínházban dolgoztam, még akkor a Táliának volt egy ilyen nyári színpad, a Körszínház, és voltaképpen minden évben valahogy ott asszisztenskedtem, megengedték, hogy kávét hozzak a rendezőbácsinak, Kazimír Károlynak. És valahogy úgy, hát mondjuk ez családfüggő is, az én apukám Szász Péter, aki elég sok magyar filmet írt, és dramaturg volt, rendezett is filmeket, tehát ez egy családi bélyeg.
Valahogy. És az apukád mondta, hogy te fiam filmrendező
lesz? Nem, az én apukám azt mondta, hogy ha megpróbálod, hogy filmrendező lesz, akkor kitagadlak az elsőből. Ő nagyon jól ismerte a szakmát, tudod, ezt az egész filmesdít, és ő nagyon sok dologba vett részt, és nagyon sok dologból hagyták, és nagyon sokszor csapták őt be, és amikor ő meghallotta például, hogy dramaturg szakról 3 év után átjelentkeztem, akkor egy hihetetlen dűrohamot kapott. És azt kérdezte, hogy olyan akarsz lenni, mint ezek. Ez volt az ő kérdése, ismervén, hogy milyenek ezek az ezek. Most már én is ismerem, hogy milyenek ezek az ezek. Úgyhogy ez valahogy úgy volt, és a dramaturgságot azért hagytam abba, mert nagyon sokat írtam. Írtunk, de senki nem csinálta meg. És egy idő után arra gondoltam én is, hogy most már ezt én most már halálosan unom. Hogy egyszerűen csak írok valamit, és ez a fogalma sincs arról, hogy egyáltalán mit írok. És akkor azt mondtam, hát akkor meg kéne csinálni. Senki nem akarta megcsinálni. Indult egy rendezői szak, és akkor jelentkeztem filmrendezőnek. Úgyhogy valahogy így. Kielégítő?
Abszolút, na, abszolút. Szinten. És Barbie, neked milyen szánypróbálgatásaid voltak?
Hát én már 6 éves koromban egy ilyen kis színházi előadást rendeztem otthon. Így az unokatestvérek és a testvérem befogásával, ők voltak ilyen 5-4 évesek, és hát én, mint a nagy testvér, ott rendeztem őket, mert úgy volt, hogy így a kazetták között ott a mamáméknál válogattam, és egy ilyen nagyon szép, ilyen zongora szólót hallottam, és arra jött egy ötlet. Az volt a cím, hogy Tüzes kard, ilyen tipikus hős történet, és így nagy sikert aratott a család, ott volt az egész família, és hát aztán azóta megmaradt a papír, mert nem tudom már őket befogni, még egy-két ilyen szórakoztató műsort csináltunk a családnak, aztán így ennyi kb.
Én is kérdezhetek? Hogy ez miről szólt ez a tüzes karmélet?
Na hát igen. Ez egy nagyon jó, valami olyasmi volt, hogy a tüzes kard volt benne, arra emlékszem meg, hogy egy kígyó, és hogy a kígyót kellett legyőzni, meg hogy megmenteni valakit, de az a helyzet, hogy már én sem emlékszem. Igen, a szüleim jobban el tudnák mondani, mint én.
Szilvi, és milyen terveid vannak, hogy hol folytatod tovább a tanulmányaidat?
Mert Szilvit mondta.
Szilvinek a vendégünk Barbarának.
Ja, hát ugye van ez az egyik alternatíva, amit ugye már mondtam, hogy a filmrendezés, vagy mint író, újságíró, de nagyon érdekel a rádiózás, a tévézés, szóval úgy, vagy hát nem is tudom, most úgy gondolom, hogy egy biztos állás tévénél, rádiónál, vagy újságnál, és mellette pedig ezt a másik vonalat csinálni.
És jelentkeznél a Színművészeti Egyetem?
Igen, és mint most megtudtam, jövőre indul és jelentkezem is.
Te már egyszer jelentkeztél a Színművészeti Egyetem valamelyik szakára, ha tudom.
Igen, a televíziósra, az elsőn tovább is jutottam, és a másodiknál azt vártam, hogy jön az íráskészség, annak nagyon örültem volna, és megcserélték, jött a kamera előtti szereplés, a magyar az tényleg azt mondom, hogy szerintem nem volt rossz, és akkor hát így nyelvtudással hadilábon álltam, és akkor németül elkezdtem beszélni, az eutanáziát fogtam ki, szóval alapból egy olyan téma, hogy egyszerűen magyarul se nagyon beszélek erről, míg mások kapták a blogot, meg a turizmust, és hát mondták ott, hogy nyelvtudás nélkül nem vesznek föl, szóval így ez annyiban maradt.
Nyelvtudásról, akkor te nagyon sok filmet vagy színházat rendeztél külföldön?
Hát gyakorlatilag én 10 éve kint dolgozom Amerikában, és rendezek színházat, és tanítok. A Harvard Egyetemnek van egy ilyen undergrad képzése, egy 2 éves színész képzése egy színház mellett, és a Moszkvai Művész Színházzal Egyetemben voltaképpen egy egész fantasztikus képzés. És én ott nagyon sokat dolgoztam, rendeztem abban a színházban is, meg hát oktatom a gyerekeket, a színészeket.
És kint jobb oktatni a gyerekeket, vagy itt, vagy ugyanolyan?
Más egy kicsit. Tehát van egy nagy különbség, mivel most itt az egyetemen elég nagy átszervezések vannak, és amiben hál' Istennek, vagy nem tudom, hál' Istennek, engem is megkérdeztek. Az igazi nagy különbség az, hogy ott ezek a diákok 80 ezer dollárt fizetnek 2 évre. Pontosan tudják, hogy ezt nyögni fogják egész életük végéig, ha valaki nem fut be. De abban a 2 évben, amikor ők ott tanulnak, akkor minden egyes pillanatát kihasználják annak az időnek, minden egyes pillanatát, az összes órát, ha egy tanár 5 percet késik, az még rendben van, de másodszor már figyelmeztetik, hogy ez már az én 80 ezer dolláromból jön le, tehát azoképpen ott egészen más a hallgatóknak a viszonya a saját képzésükhöz. Ott belép egy hallgató, ott megkapja voltaképpen arra a 2 évre, igazából nagyon pontosan, hogy mit fog csinálni 2 évig gyakorlatilag, ki fogják tanítani. Tehát az egy komoly, átgondolt képzés, nem azért, mert amerikai és attól jobb, mert Amerika azért nem sokkal jobb. De ez a része, ez mindenképpen fontos.
Ők elhivatottabbak egy kicsit a magyar diákoknál, vagy nincs ebben talán az is benne, hogy a magyar diákok úgy látják, hogy nincs esélyük itthon?
Hát de.
Telített a szakma.
De én szerintem is benne van egyrészt, meg van benne, ez lehet, hogy elhivatottság, ez egy jó szó egyébként, mert voltak éppen igen. Voltak éppen ezt nagyon jól mondott. Tehát én a Színművészeti Egyetemmel tudom összehasonlítani, de ott valóban, ott nincsen, tehát, hogy ők járnak állandóan, és mindig ott vannak, és mindig felkészülnek, és voltaképpen egy hétfő az, amikor szabad napjuk van, és a többi napon reggel 9-től este 11-ig dolgoznak, jelenetet csinálnak, és nyomják az ipart százzal, és kevesebb bennük egy kicsit a cinizmus. Tehát, hogy azt mondjam, és ez voltaképpen ez összecseng egy kicsit ezzel az elhivatottabb dologgal. A magyar diákok azért többet kételkednek egy kicsit, meg hát sokkal kisebb ország ez.
Ez nagyon meglepő számomra, legalábbis nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én azt hittem, hogy akit már felvesznek egyszer a színművészetére, az már elhivatott annyira, hogy minden nap bejön. Én legalábbis boldog lennék, ha most felvennének, de hát...
De igazságtalanság lenne azt mondani, hogyha most, tehát most itt öten beszélünk, de akkor beszéljünk őszintén. Tehát, hogy igazságtalanság lenne azt mondani, hogy erről csak a diákok tehetnek. Tehát én azt gondolom, hogy az intézménynek is legalább annyi sarra van egy ilyen helyzetben. Hát azért itt most már fizetni kell nektek is diákoknak, hogyha te most bekerülsz majd a rendezőire, neked bizony pengetni kell, mert neked már itt van az ELTE előtte. Tehát, hogy... De az egyetemnek is, hogy mondjam, nagyon átgondolt, jó, világos olyan képzést kell adnia, hogy leteszi, odaadja. Te belépsz a főiskolára 2 év múlva, és kapsz egy papírt, és az a célunk, hogy te belépjél, kapjál egy papírt, és abból te pontosan fogod tudni, hogy a következő 3 évben neked mi lesz a dolgod. És ez nagyon lényeges. Tehát, hogy azért döntetlen ez a meccs. Tudod? Meg a másik dolog az, hogy nagyon sokan dolgoznak az egyetemen, a színművészetén. Tehát gyártásvezetők, operatőrök, rendezők, tehát valahogy meg kell élniük. Tehát kifizetik a pénzt, de ugyanakkor ezt vissza kell keresniük. És mondjuk abban a rendszerben, amit mi szeretnénk csinálni, erre igazából például ez egy konfliktus. Hogy nem nagyon lesz rá mód, mert voltak éppen egy full képzés az, amit kapnának a diákok jövő évtől kezdve, de az azt jelenti, hogy mellette például nem nagyon fognak tudni dolgozni. Tehát meglátjuk.
Mi áll közelebb a szívedhez, a színház vagy a film?
Hát a film. 100-szor közelebb áll. Sokkal közelebb áll.
Na jó, akkor szerintem hallgassunk meg egy újabb dalt, és akkor utána folytatjuk a beszélgetést.
Can't read my poker face. She's got me, let nobody.
Újra itt az Eper Rádió, itt vagyunk vendégeinkkel, Szász Jánossal és Tóth Barbarával. János, neked van tervezésben új filmed közeljövőben, és el lehet róla valamit árulni?
Persze, ne, ezek nem titkok. Van, elmélyben jövőre forgatjuk, forgatnánk, remélem, hogy forgatni fogjuk, tehát nehéz dolog a filmes létezés mostanában. Ágota Kristóf trilógiájának az első részét. Nem, mert Ágota Kristóf írt egy trilógiát Nagy Füzet címmel, és az lenne a terv.
És mert itt volt Peretőrrel.
Így van.
A páros. És vele hogy ismerkedtetek össze? Mióta te barátok vagytok?
Igen. A TV-vel úgy ismerkedtünk össze, hogy Gárdos Péter csinált egy filmet, a Szamárkőgés címmel, egy 56-os történet, és akkor abban én olyan kávéhordó voltam, de már ilyen, már a filmbe hordtam a kávékat, és az már valamikor az egyetem, vagy főiskola, akkor még főiskola elvégzése után volt, és akkor én ott néztem a Tibit, meg úgy nagyon tetszett, meg az úgy nem tetszett, hogy az emberekkel néha nagyon csúnyán beszélt, és akkor utána volt egy ilyen záró bankett, és én is rendesen, meg ő is rendesen berúgtunk, és akkor elmondtam a véleményemet, hogy milyen csodálatos operatőr, de hát mégiscsak, hát hogy viselkedhet így. És akkor mi azóta együtt dolgozunk.
Akkor le kell itatni őt
felvételén. Hogy?
Le kell itatni a Máté Tibort felvételén.
Hát azért ő már egy elég független ember, ez nem olyan egyszerű.
Van-e példaképetek?
Na?
Hú, hát nekem így konkrétan nincsen. Szóval így én mindenevő vagyok olyan szempontból, hogy ami tényleg jó film, azt én megnézem, legyen az hollywoodi kasszasiker, ha tényleg olyan nívós, vagy tényleg egy európai, nagyon színvonalas művészfilm. Szóval így nem tudnék úgy külön nevet mondani, hogy én csak őt tartom példaképennek.
Nekem a példaképem a saját gyerekem. Tehát nekem nem ilyen... Tehát természetesen vannak olyan filmrendezők, akiket egyszerűen tényleg csodálok, és soha az életben nem fogom a filmet csinálni, de igazából a saját fiam az példaképpen, hogy mennyire tiszta, és hogy mennyire őszinte, és hogy ő mennyire másképp beszél, mint mi felnőttek, meg mint ti fiatalok, hanem hogy ő, hát 5 éves, tehát hogy ő még egészen őszintén áll a világhoz. És akkor az ember, ha van egy gyerek, akkor mindig látja, hogy mennyi mindent elveszít útközben, úgyhogy nekem ő a példaképpen, hogy ezt a példát, mert a példakép az végül is egy példakövetés. Úgyhogy hát ez lenne az én válaszom erre a kérdésre.
És ha azt kérdezem, hogy ki az, akire a szakmában felnézel?
Hát hogyha azt kérdezed, hogy itt ma Magyarországon ki az, akire felnézek, hát az mindenképpen például, én nagyon nagyra tartom például a fiatal srácokat, a Pálfi Gyuri, meg a Török Feri, őket nagyon-nagyon... Nagyon fontos hangnak gondolom, és nagyon fontos filmeket csinálnak. És hát van a Tar Béla, aki nagyon jó barátom, és nagyon fontos filmrendező. És ott volt Fehér György, aki már nem él. Aki igazán példaképpen volt. Úgyhogy én valahogy így vagyok a példaképekkel.
És a család szóba jött a kislányod, hány éves?
16.
És neki vannak ilyen tervei, hogy ő nagy filmrendező szeretne lenni, vagy teljesen más?
Hát eddig nem voltak, de most felbukkant, elkezdtek egy fél év egy filmet csinálni, és ő a Politechnikumban jár, és ott voltak valamilyen filmes napok, és csináltak egy filmet a barátnőjével együtt. És eddig szó nem volt arra, hogy őt a film érdekli, a színházat nagyon szereti. És hirtelen megmutatták a Sári barátnőjével a filmet, és ahogy mondjam, megrökönyödtem, mert nagyon jó filmet csináltak. Tehát, úgyhogy az övék a jövő, meg a tiétek.
Én azt szeretném még megkérdezni, hogy melyik az a szakmai elismerés vagy díj, amelyikre a legbüszkébb vagy?
A ilyen díj? Hát így, mint filmes igazából, Én nem tartom nagyon fontosnak a díjakat, megmondom őszintén. De nagyon sokat segítenek természetesen az ember karrierében, vagy pályáján. Talán a legfontosabb díj, amit valaha filmen kapott, ez a Vojcek Európai Filmdíjat kapott jó néhány évvel ezelőtt. Úgyhogy az egy meghatározó díj. Aztán ilyen minden kitüntetéseim vannak mindenféle, de hát nem járok velük, tehát nincs rajtam is, nem is.
Nincs rajta Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje.
Így van, mondod el, hogy azzal jön még, de egy ilyen adásra meg egyáltalán hordanám. Nem, hát ezek, hogy mondjam, ezek jó érzések természetesen, de nem fontosak.
És Barbie, neked valami neked tiszti kereszt?
Mit szeretnél?
Hú, hát nem, szóval én nem azért akarok filmet csinálni, vagy írni, hogy díjat kapok, hanem azért, hogy tényleg valamit átadhassak magamból, vagy lehet, hogy furcsa hangzik, de hogy megmutathassam, hogy ez szerintem olyan dolog, ami érdekes lehet mások számára, vagy amit én fontosnak tartok, hogy erről szót kéne ejteni. Szóval egyáltalán nem az, hogy most én díjat akarok.
Szerintem az a lényeg, hogyha majd eljutsz a főiskolára, hogy mindig az legyen az eszedben, hogy meg, tehát arra gondolj, hogy olyan filmet csinálj, ami téged érdekel.
Igen.
Mert ugyanis nagyon sokan, akik jelentkeznek, azok mindig megpróbálják kitalálni, hogy a tanárokat, meg egyáltalán, meg ha már benn vannak a suliből, hogy olyan filmet csináljanak, amilyet mi szeretnénk, tanárok. És én meg azt gondolom, hogy mi elsősorban azt szeretnénk, hogy titeket mi érdekel, és hogy ezt kibányászni belőletek. Hát ami nem könnyű, de mindenképpen ez egy fontos dolog, úgyhogy ez nagyon lényeges, hogy te történeted a fontos.
Ez egyébként tényleg így jó, hogy mondod, mert bennem is sokszor van olyan, hogy most ezt háromféleképpen is megcsinálhatnám, azt az adott jelenetet, de hogy most hol lenne ez jó, most ez Amerikában ez elfogadható, vagy itt Magyarországon, vagy én mit gondolok, és sokszor így nem tudok dönteni szinte, hogy most melyiket hagyjam benn abba, például most, ami novellát írok, abba is egy három verziója lehetne a dolognak, és még most gondolkodom rajta, hogy mi legyen végül.
Hát jó, minél őszintébben annál érdekesebb lesz, nem?
Igen.
Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy néz ki egy napod, hogy egész nap filmrendező vagy, és akkor úgy kezd fel, hogy na, akkor ma is írok három jelenetet, és utána felveszek valamit, vagy csak úgy várod az ihletet egész nap? Vagy?
Hát ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, mert mindig attól függ, hogy éppen az ember, hogy éppen mi van, tudod? Tehát a filmrendező élete az nagyon nehéz, mert állandóan arra vár, hogy különböző kuratóriumok nyögjenek már valamit arról, hogy kap-e pénzt, vagy nem kap pénzt. Én már nagyon sokat álmodoztam, és sokszor nem kaptam, és nem sikerült elkezdenem filmeket, tehát én elég óvatosan kezdek már bele filmekben. És most például egy várakozási időszakban vagyok éppen, mert szó van arról pont a Tar Bélánál, hogy a Pálfi Gyurival és a Jelessel együtt van egy ilyen reneszánsz pályázat, amit a Béla csinált, magyar rendezőket kért fel, és én már Boldogtalanokból akarok csinálni, szeretnék csinálni egy filmet, de éppen most harcolunk pénzért. Tehát most a napjaim egyrészt abból állnak, hogy igyekszem a gyerekeimet valahogy is tápolgatni, de hát erre nem vagyok egyedül, tehát ott van a feleségem is. Tehát sok óvodai dolgokat is természetesen a vállamra veszek nagyon boldogan. És egy ilyen várakozás van most éppen, tehát ha az embernek nincsen éppen filmje, akkor vagy ír, vagy várakozik, vagy boldog, vagy depressziós, érted? Tehát nagyon kevés filmet lehet csinálni, és igazából az az örömnek az a legnagyobb dolog a világon, ha az ember tényleg filmet tud csinálni, tehát egy forgatás, egy készülés a forgatásra. Az egy egészen más napi rutin, mint mondjuk éppen egy ilyen várakozási állapot. Ugye zárgott a Kristófra, hogy mikor tudjuk elkezdeni a szereplőket keresni, meg hogy most akkor mikor kezdünk bele a Boldogtalanokba. Tegnap például a Máté Tibivel beültünk az autóba, és már nem bírtuk ezt a sok gyűrődést, és elkezdtünk helyszíneket keresni. Tehát valójában egy teljesen polgári életet élek, és azon a polgári életen belül lohulok egyik helyről a másikra, az életemnek egy lényeges része most az egyetem, ahol mondom, ilyen nagy átalakítások vannak, tehát azzal is elég sok gondolkodni való és felelősség van, úgyhogy egyik nap voltak éppen nem olyan, mint a másik. Mostában egy kicsit ilyen, kicsit csendesebb, kicsit depressziósabb, most ez van.
Az egyetemre áttérve konkrétan milyen átalakítások folynak?
Te mit szeretnél? Milyen átalakítások legyenek az egyetemen?
Ó, hát olyan nem ismerem, hogy az egyetem mi lesz.
De te milyen egyetemet szeretnél? Olyan. És az aztán válaszol. Igen. Igen.
Ez egy nehéz kérdés. Hát nem tudom, olyat, ahol tényleg így a tanárokkal teljesen összhangban vagyunk, és segítenek abban, hogy megtaláljuk a helyes utat. Például, ahogy mondtam, hogy nem tudom eldönteni, hogy mi legyen. Meg egyfajta ilyen szabadság, hogyha én művészfilmet akarok csinálni, akkor művészfilmet, ha közönségfilmet, akkor azt, vagy ha épp a kettő között, akkor azt. Szóval egyfajta egy ilyen terelgetés, és azt szerintem egy fantasztikus dolog, hogy a ti tudásotokat átadni nekünk kezdőknek. Szóval én ezt szeretném, hogy egy ilyen harmonikus viszony alakuljon ki, ahol tényleg lehet alkotni.
Hát voltak éppen pont ilyen valami kellene, ahol egyrészt, tehát most egy olyan egyetemi átalakítást tervezünk, ami még egyáltalán nem publikus, de miért ne lehetne beszélni róla, ahol egy olyan osztály indul el vélhetően, szándékunk szerint egy év múlva, ahol rendező, operatőr, forgatókönyvíró, hangmérnök, gyártás vezető együtt tanulnak folyamatosan 3 évig, tehát ez egy bachelor képzés természetesen az elején. És például ennek egy nagyon lényeges része az, hogy az első fél évben nincs is másról szó, mint hogy te ki vagy, és te mit hoztál, és hogy megtalálni a te történetedet, és hogy azt gondolom nagyon erősíteni egy oktatásban, azon kívül, hogy nagyon fontos, hogy jó szakemberek legyetek, mert egyébként az egész semmit nem ér, hogyha nem tudod, hogy például a kamerát hova kéne lerakni. Tehát az egy 90%-ban nagyon fontos dolog, de hogy a te történeteidet mondjad el, és nem másért, hát, mint az előbb is mondtam. És ugye ebben ne legyen gond, hogy művészfilm, vagy nem művészfilm. Ez szerintem nem fontos. Tehát egy igen kooperatív egyetem az, amit mi képzelünk. Hát most mi a három éves képzésről beszélünk, aminek a végén voltak éppen a srác tud gondolkozni, hogy tovább menjen Masters-re, vagy esetleg elmenjen egy televízióba, és ott is megállja a helyét, vagy egy rádióba akár, vagy egy dokumentumfilm szerkesztőségbe, vagy egy sorozat szerkesztőségbe. Tehát szakembereket kell képezni, mert az egyetem már nincsen, tehát már nincs privilegizált helyzetben ebben az országban. Tehát ez nagyon fontos. Egyáltalán nincsen. És ha harc, akkor legyen harc. És szerintem az jó. Tehát, hogy ez jó, és nagyon jó tanáraink vannak, én is azt gondolom, és mindenkinek azt kell tanítani a tanárok közül, amit a legjobban tud. És akkor nektek szerintem jó lesz. Azt gondolom.
Azt hiszem, hogy azért is nagyon fontos ez a kooperációs jelleg, amit említettél, mert 2 adással ezelőtt Bot András volt a vendégünk, aki szintén ezt említette, hogy nehezményezi, hogy a színészképzésben nincs meg az, hogy a leendő színészek találkoznak és együtt dolgozhatnak a nagy színészekkel, az ismert nevekkel, és hogy tőlük tanuljanak. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból is ez fontos lehet, hogy a rendezés területén is ez valamennyire megvalósuljon.
Igen, igen, igen. Hát pont a Török Ferivel beszéltem egy órával ezelőtt, és ő pont ilyen egyetemi beszélgetés volt, és mondta, hogy neki mennyire fontos volt, meg nekik mennyire fontos volt, hogy például a Herskó vagy a Gotár megmutatta, hogy kell lejönni, egy színésszel elkezdett ő maga dolgozni, és hogy ők abból mennyit tanultak. Tehát ez nagyon fontos, hogy mondjam, át kell adni a tudást. Tudod, az ikonfestőknél is az volt, hogy voltak az ikonfestők, és voltak a tanítványok, és az ikonfestő, aki nem adta át a tudását, azt elhagyták a tanítványai. Tehát fontos, hogy olyan tanárok legyenek, akik át akarják ezt adni, és fontosnak tartják. hogy ti fiatalok dolgozzatok tovább. És hát tietek a jövő. És ez tök normális. Kell, hogy legyen. Kellene, hogy legyen. Lesz.
Visszatérve egy kicsit rád, az arra lenni, hogy
nem,
kíváncsi.
Ugyanerről
mind a kettőtöket megkérdezlek igazából, hogy hogyan határoznátok meg a stílusotokat? Mi az, amit igazán kedveltek? Mit csináltok szívesen?
Helyha.
Na, kisasszonyom.
Jó, akkor kezdem én. Ebbe is olyan mindenevő vagyok. Én egyébként például van olyan ötletem, ami egy kosztümös film, és történelem például ilyen 48-as. Vagy esetleg most amin dolgozom az 56, nem 56-os, ja, de, nem pontosan 56-os, de ez a kommunizmus időszaka, tehát a történelmi dolog is érdekel. Az, hogy az emberek megnézzék a filmet, tehát hogy szórakoztató legyen, vagy éppen nem az, hogy szórakoztató, hanem hogy izgalmas, pörgős, de közben mégis adjon át valami mondani valót. Meg tényleg engem így meg apukámnak a katona történetét, vagy katonai, vagy hogy is mondjam, tehát amikor bevonult katonának, hogy ott milyen viszonyok uralkodtak a 80-as években. Például ez is nagyon érdekes, és azt is meg lehet fűszerezni ilyen poénokkal, izgalmas történetekkel, és közben mégis egy korrajzot ad, ami azért szerintem nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, ha már lehet beszélni róla. Hát körülbelül ilyesmi, meg hát ugye a romantikus része. Szóval mindegyikben legyen egy kis valami szerelmi szál. Szóval kb. Ilyesmire gondoltam. Nem is az atipikus művészfilm, de nem is az egy kapta fára menő gagyi amerikai film tisztelet a kivételnek, de kb. Én ilyesmire gondolkozom. Persze nem mindig történelem, de most így ezek jutottak eszembe nagyjából.
Lehet, hogy már te ilyen 3D-ben fogod nekünk
adni. Hát igen, nagyon ilyen 3D-s ez a dolog, mert annyi mindent szeretnéd körbelül az egész világot, ahogy hallgatlak téged. Ez jó dolog. Hát figyelj, nekem a stílusom az nem tudom milyen, nem túl gyors. Én a dráma műfajában odaszegődtem a dráma műfajában, az ilyen nehéz írókkal szívesen foglalkoztam, és fogok is foglalkozni, mint például a Büchner elég nehéz író volt, vagy Csát Géza, most az Ágota Kristóf is nehéz. Tehát, hogy én a szép irodalmat szeretem, én azt gondolom, hogy már nagy írók nagyon szép történeteket írtak meg, és minden történetben bármi legyen az, ha azt akár megírták több száz évvel ezelőtt, akkor ha jó, akkor időtálló és elmesélhető ma is, akár teljesen átalakítva, de mégis meghagyva a lényegét. Tehát így elméletben nekem nem tudom, mi a stílusom. Inkább azt mondanám, hogy a dráma felé húz a szívem. De egyébként nem vagyok egy drámai ember. Tehát nem élem drámaian a világomat, hanem szeretek nevetgélni, inni, enni, mint a többi ember. Tehát kicsit sötét az én világom.
Egyébként jó, hogy mondod ezt az adaptációt, mert ez az, amit kihagytam, hogy tényleg. Szóval annyira nagy, például nagy magyar művek vannak, amit nem csináltak meg. Vagy például én arra is gondoltam, hogy ilyen most csak úgy hasraütésre, hogy például egy nyugatos írónak az élettörténet, például Adinak, hát ez fantasztikus lenne. Szóval...
Ez például egy konkrét jó dolog, amit mondasz. Ajánlom neked a felvételidre, mert szerintem ez egy nagyon jó ötlet.
Na, akkor köszönöm.
És ki játszana Adit?
Fú, ezen még nem gondolkoztam, de akkor nekiülök, és
Dorka jelentkezett, és ezt jól láttuk.
Hát a hajad az, hogy majdnem.
Én a legalkalmasabb.
Ja, igen.
Kicsit mérjük a hangodon, és jó vagy. Na, akkor hallgassunk meg egy kis zenét. Mit is pontosan?
Franz Ferdinand zenekartól a Ulysses-t, ami Barbie-nak az egyik kedvenc dal, ha jól tudjuk.
Igen, jól tudjátok.
Walking 25 miles, oh, well, I'm bored. let's get high. No, but you are now, boy. So sinister, the last night was wild. What's the matter there? Feeling kind of anxious. That hot blood grew cold. Yeah, everyone, everybody knows it.
Folytatjuk tehát Álomból Valóság című műsorunkat. Barbie, ha jól tudom, neked lenne kérdésed a felvételivel kapcsolatban.
Igen, igen, ezt szeretném tőled megkérdezni, hogy hogyan is zajlik a felvételi, a filmrendezői.
Fogalmam sincs. Hát még egyelőre, igen. Tehát, hogy amit mondtam nektek, tehát, hogy mindenképpen az van, hogy most végre kialakul egy struktúra, azt föltöltjük tartalommal, hogy milyen feladatokat, milyen időközönként, hogyan, tehát, hogy próbálunk egy világos, átlátható és egymásra épülő tartalmat igyekszünk adni, és ez a következő a felvételi. Én azt gondolom a felvételiről így személy szerint, hogy szerintem a felvételi az sokkal egyszerűbb kéne legyen, és sokkal világosabb, és nem kéne én magam, tehát nem kéne agyongyötörni a gyerekeket, én magam rettenetesen nehezen ülök felvételiben, mert nagyon-nagyon nehéz dolog igazából felvételizni. Én emlékszem a saját magam felvételére, és hát, hogy mondjam, tehát az egy egészen más tudatállapot. Én például abban hiszek, például nálunk például olyan majdnem biztos, hogy lesz, hogy gyerekek be fognak küldeni filmeket, amiket csináltak. És ez nem kell senki, az nem kell beszélgetni, ezt meg lehet nézni. Ha véletlenül nem ő csinálta, az egy pillanat alatt, hogy is kiderül. Tehát, és nem is így kell hozzáállni, hogy majd mi lesz, hogyha minket becsap, hanem inkább ahhoz, hogy megnézni, hogy mi az, amit hoz magával. Tehát nálunk biztos, hogy lesz olyan szinte egy első forduló, nem is biztos, hogy rostam, még ezt nem tudom, én nem gondolkoztam, ahol effektíve arra leszünk kíváncsiak, ami a legfontosabb, hogy te honnan jöttél, és te mit akarsz, és neked milyen történeteid, és milyen vágyaid vannak egyáltalán ezzel a filmezéssel. Abban nagyon sok minden kiderül, sokkal több. Természetesen nagyon fontosak, mondtad, hogy írtál a dramaturg szakra felvételi. Nagyon sok dolog kiderül, hogy művelt vagy, az kiderülhet. De igazából lehetsz nagyon műveletlen is szerintem, és attól te lehetsz a legragyogóbb elme a világon, és dramaturg is akár, és rendező is.
Én csak Igazából ugye azt kell tudni a dramaturg felvételről, ezt a hallgatóknak mondom, hogy volt egy műveltségi része és egy kreativitási része. És én azt hittem, hogy mivel dramaturg szakon nyilván írni fog mindenki, ezért a kreatív része lesz hangsúlyosabb. Mm. És ezzel szemben egyáltalán nem így volt. És hát szerintem nem azt mondom, hogy emberfeletti volt a műveltségi teszt, de nem hiszem, hogy ezt meg lehet 90% környékén írni. Tehát megnézném azt, aki meg tudja, és nekem ez egy picit csalódás volt, hogy...
Igen, de azért elmondanám nektek, hogy ettől annyira nem kell tartani. Tehát, hogy igazából azokat... Tehát, hogy van... Voltak az írásbelének van egyfajta értelme, hogyha ha bizonyos kérdésekre, hogy mi volt Adi keresztneve, nem tudsz választ adni, gondolom, hogy bőven tudsz, akkor... Tehát, hogy egy bizonyos szelekcióra jó igazából, de... Úgy mélyen nem hinném, hogy arra kell gondolnod, ahogy mondjuk az én lányomnak a földrajz dolgozatát mondjuk most kijavították, hogy 1 pont, 2 pont, 3 pont, 4 pont. Ez mindenképpen ad valamit arról, hogy milyen csomaggal érkezel az egyetemre, és azt gondolom, hogyha a kreatív részében van egy olyan mondat, ami fontos és egyedi, és te vagy, és érdekes, és izgalmas, akkor biztos, hogy az osztályvezető tanárok inkább tovább fognak hívni téged, mint hogy azt mondják, hogy hát ő biztos érdekes, de hát olyan műveletlen, mint a tök. Most nem rólad beszélek, hanem általában, de nem véletlen a kreatív része a dolognak, mert aki osztályfőnöket említette, tehát a Forgács András meg a Radnai Anna Mária, azt hiszem, hogy ő az, ők azért nagyon alaposan fogják nézni azt, hogy te ki vagy, és az igazából az a kreatív részen van. Nem kellett tartani, szerintem.
Akkor most megnyugodtam, köszönöm jó, szépen.
Nyugodtan. Ha jól sikerült a kreatív része, azt úgy érzed, akkor szerintem az a legfontosabb. Most nem tudtál valami képzőművészeti kérdéset, és semmi, azon nem múlik így. Nem létezik.
Barbi, és te gondolkoztál már azon, hogy ha jövőre sikerül a felvételed a színműre, akkor esetleg az neked fontosabb lenne, mint most az ELTÉ-n a szabad bölcsészet?
Hát persze. Igen.
Tehát most, ez azért mégiscsak egy nagyobb álom valóra válását jelenteni, nem?
Persze, mert médiában úgy is el tudok helyezkedni, hogy nem járok sehova, hanem ott elmegyek a tévéhez gyakornoknak, stb. De azért a filmrendezés szerintem, vagy hát nem tudom, de biztosabb az út úgy, hogy az egyetemen keresztül. Legalábbis én jelen állás szerint így tudom, de szerintem, ha felvennének oda, akkor az ELTÉ-ről valószínűleg, hogy elmennék, bár ezt nem pont itt kéne mondani az ELTÉ rádióval, de egyébként nagyon szeretem az ELTÉ-t, és szeretek itt járni, mentésképp még ezt hadd mondjam el, de igen, szóval akkor valószínű, hogy azt választanám.
De azért fájna, itt hagyna az ELTÉ-t egy kicsit, de az ember
hát fájna, az biztos, mert nagyon jó a tanárok, jó társaságban vagyok, és tényleg, szóval az eddigi iskoláim közül már elég sokba jártam, ez a kedvenc.
Arra vagyok még kíváncsi, hogy milyen a munkátok a színészekkel, tehát például János, neked az instruálások azok, mennyire fontosak, mennyire sikerül megértetned magad könnyen a színészekkel, és Barbi, neked a korai tapasztalataid milyen élményeket nyújtottak ilyen téren?
Mondjam én? Hát én azt gondolom, hogy nagyon lényeges része a színész, tehát hogy legalább annyira lényeges része a színész és a rendező munkája, mint a rendező és az operatőr munkája. Meg a színész és az operatőr munkája is nagyon lényeges. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, mindjárt beszakad az épület. Igazából ez nem egy misztikus dolog. Ez az egész rendező-színész kapcsolat. Nagyon lényeges dolog az, hogy egy nyelvet beszéljen a rendező meg a színész. Tehát igazából ott már, amikor egy forgatás van, egy helyzet van, ott már nem, ott nagyon egyszerűek a vezényszavak. Kevesebbet, többet, mi lenne, ha bejönnél, megállnál, ránézel. egy kicsit magadba nézel, lenézel, nézzél egy kicsit fölfelé. Tehát ez nem misztikus, de amíg odáig eljutsz, hogy a színészt megismered, és a színész tudja, hogy te mire gondolsz pontosan, hogy miért ezek a kérések vannak. Például a Vojcekben többször kérdezték tőlem, hogy hogy sikerült a Kovács Lajossal elérni ezt a dolgot. Mondtam, hogy semmi. Azt mondtam, hogy Lajosnak, hogy kicsit többet, kicsit kevesebbet. Tehát ez nem így misztikus, de az nagyon fontos dolog, hogy te nézd a színészedet. Tehát, hogy te figyelj a színészedre, hogy ő mit csinál, és ismerd meg a színészedet, hogy milyen. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos munka, hogy minden rezdülését már ismerd a színésznek. És te bízzál benne, és ő ezt tudja, és ő bízzon benned. Mert egyébként csak egy gép, és ebben én nem nagyon hiszek. Tehát ott kell minden rezdülésen lenni. Hát ez a jó a filmezésben.
Hát én nekem mondjuk tényleg csak gyerekkori emlékek vannak, és akkor is ilyen rokon gyerekeket kellett instruálnom, hogy így mondjam, bár azért ez erős túlzás. De nem tudom, szóval így nem mondanám, hogy nekem olyan erős vagy nagy tapasztalataim lennének ebbe. Hát ez ugye egy nagyon ilyen bensőséges dolog volt, mivel rokonok vagyunk, együtt nyaraltunk a mamáméknál, akkor tényleg csináljunk együtt valamit, szóval ez nem volt még ilyen valódi.
De a bensőséges ez egy jó szó, és ez egy olyan szó, amit szerintem nem is érdemes elfelejtened, hogyha majd rendező leszel, és színésszel dolgozol, hogy ez egy viszony. Uh-huh. Tehát semmilyen, mert van, az emberekben van egy kép, ugye, hogy a rendező ül egy monitor mellett, begubúzik, és úgy nézi a színészt egy monitoron. Én például, és hát nem vagyok ezzel egyedül, mindig a kamera mellől figyelem a színészt, és még onnan is szoktam neki dobni egy-két ötletet, amikor megy a felvétel, és akkor azt meg kell csinálnia. És az lehet bármilyen hajmeresztő dolog. Nekem ott jut eszembe, de nekem a színészről jutnak az eszembe a dolgok. Tehát ez egy nagyon bensőséges viszony. Úgyhogy ez egy lényeges rész.
Közeledünk akkor az adásunk vége felé. Még egy ilyen mondatot, hogy János, te mit üzennél így a fiataloknak, hogy csinálják, menjenek inkább orvosnak, vagy milyen
biztosítás? Szerintem menjenek orvosnak is, mert jó orvos is nagyon fontos, hogy legyen. Én azt üzenem, vagy lehet üzenni, hogy mindenképpen azt csinálják, ami ők maguk. Most ez nagyon hülye hangzik ez. Hogy azzal foglalkozzanak, amiben ők úgy érzik, hogy nekik van valami mondandójuk. Hogyha most ezt az egész kreatív szakmát nézzük, hogyha te, mint filmrendező, te valamit tudsz mondani, neked olyan történeteid vannak, például édesapádat és Adit említetted, ami szerintem két nagyon fontos dolog lehet, és ez csak a tied. És hogyha te bátor vagy ezt, nem ilyen klisékbe gondolkozva elmondani, tehát kicsit kevesebbszer mondod magadba, hogy hollywoodi, meg közönségfilm és művészfilm, hanem hogy fokozottan arra ügyelsz, hogy mi a te történeted, akkor nagyszerű filmrendező lesz belőle, ha nem, akkor közepes. Tehát én ezt mondanám, hogy légy hű önmagadhoz, ismeritek ezt a...
Még egy annyi kérdésem lenne, hogy esetleg hogyan látod az oktatási rendszert ilyen téren külföldhöz képest? Tehát ugyanúgy lehet tanulni rendezőnek itthon, mint külföldön, vagy külföldön esetleg jobbak a lehetőségek?
Szerintem remekül lehet itthon tanulni. Én azt gondolom, hogy nagyon jó tanárok vannak. De én szerintem nagyon jó lehet itt. Most én a rendezőkről beszélek, tehát tényleg jó tanáraink vannak, és amit mi csinálunk, az semmi más igazából, mint hogy ezt az összes. Tehát ezt a sok tudást valahogy mindenki kaphasson ebből a sokféle nagyon-nagyon fontos tudásból. Tehát én azt gondolom, hogy itthon rendben vannak a dolgok, hiszek benne.
Na hát végre egy optimista vélemény, aki azt mondja, hogy itthon is lehet elérni valamit, ez nagyon fontos szerintem, és végre egy optimista hangú.
Nem csinálhatnám másképp.
Vendég. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó végszó a mai műsorunknak, úgyhogy meg is szeretnénk köszönni vendégünknek, Szász János rendezőnek, hogy itt volt ma velünk, illetve a műsorvezetőből lett vendégünknek, Tóth Barbarának, hogy ő is ezúttal a kérdések másik oldalán állt. A mai műsor vezetői pedig
Zsirek Szilvia,
Németh Dóri
és Kerekes Zsolt voltunk. Álomból valóság című műsorunkat hallhattátok, ami nem sokára elérhető lesz az eper.elte.hu oldalon is. Itt várjuk hozzászólásaitokat is. Köszönjük, hogy minket hallgattatok. Találkozunk 2 hét múlva. Minden jót, sziasztok!
Night. How many stars would you give to the moon? Do you see those stars from where you are? Shine on the lost and loneliest, the ones who can't get over it. You always wanted more than life, but now you don't have the appetite. And a message to the troubadour. Sun. Stuck inside the rainbow years, and you could happen to me, 'cause I've been close to where you are. I drove to places you have seen, they all seem so familiar, like they've been sent to kill you. It doesn't take time. It's just too heavy for me, and all I want was the world, if you were the star that in the sun. Don't go wasting your time, 'cause there is no finish line, and you don't see anything, not even love, not anything. The night can take the man from you, a sense of wonder over.
Neked vannak álmaid? Szeretnél fotós, zenész, színész, rendező, író lenni? Mit kell tenned érte? Hogyan érheted el? Milyenek az esélyeid? Mi ezt próbáljuk kideríteni. Álomból valóság. Műsorunkban amatőr művészek kapnak tanácsot profiktól. Ők mernek álmodni. És te? Álomból valóság.
Tóth Barbarával, Németh Dórival,
Kerekes Zsolttal
és Zsilák Szilviával.
Két hetente az Eper műsorán. eper.elte.hu. Van eszed? Van eszed.